Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnök. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
Komolyan vette bárki az országgyűlésben a köztársasági elnök intelmeit a közbeszéd állapotával kapcsolatban?
Például én komolyan vettem, meg szerintem nagyon sokan, különösen a választók részéről éreztem azt, hogy sokan egyetértenek azzal, amit elnök úr mondott. A parlamenti képviselők egy jelentős részt a szemlátomást nem vette komolyan, mert nem látom a pozitív elmozdulást a viselkedésükben, és itt elsősorban az ellenzéki képviselőkre gondolok.
De amikor ön komolyan veszi azt, hogy kell értenünk, mit fogunk, vagy mit kellett volna látnunk az ön mondjuk vezetési stílusában?
Hát azt, hogy azt próbálom megfolytatni, amit eddig próbáltam. Én igyekszem, illetve igyekeztem mérséklőleg hatni a vitára, és annélkül, hogy elfogult lennék magammal kapcsolatban, de én úgy érzem, hogy amikor én ülök az elnöki pulpituson, akkor egy kicsit nagyobb a rend, nagyobb a respekt, mint akkor, amikor nem én vezetem az ülést. De ezzel nem akarom bírálni az alelnökök ülésvezetési stílusát, csak azt jegyzem meg, hogy talán van elmozdulás az elmúlt években abba az irányba, ami szerintem a helyes és kívánatos, vagyis hogy nagyobb tisztelettel viseltessünk egymás irányt, nagyobb figyelemmel hallgassuk meg a másik mondandóját, és nagyobb türelemmel gyűrjük le magunkban azt a választ, ami egyébként ki kívánkozna belőlünk, de éppen a házszabály alapján nem tudjuk elmondani.
De ez nem jó, hogyha mindenkiről látszik a parlamentben is, hogy milyen ember, kicsoda, hogy beszél? Vagy ez nem oda való?
Jó vagy nem jó, ez vita kérdés lehet. A parlamenti közvetítések korábban sem voltak teljes körűek, ma csak az interneten lehet nyomon követni a kevés kíváncsi érdeklődő számára, hogy mi zajlik a parlamentben. Tehát így nem látszik igazándiból, egymást bosszantjuk, ha szabad így mondanom. De ez tulajdonképpen jól is van így, mert azt hiszem, hogy a parlamentek, és nem csak Magyarországról beszélek, most általában véve a demokratikus parlamentek tekintélye egyébként is a kívánatoshoz képest messze elmarad. Hát, ha még közvetlen közelről látnák azt a tisztelt választók, hogy néha mi zajlik az ülésteremben, akkor talán még rosszabb lenne a parlament megítélése. Miközben azért hadd tegyem hozzá, még mielőtt itt túlzott önostorozással vádolna bárki is, hogy nem gondolom azt, hogy a Magyar Országgyűlés intellektuális vagy bármely más szempontból vett színvonala a működésének az esztétikája, ha szabad így fogalmaznom, az rosszabb lenne, mint a magyarországi általános közállapotok. A probléma abban rejlik, hogy mégiscsak az elitnek, a vezető rétegnek egy bizonyos része, a megválasztott képviselők ülnek az országgyűlésben, és úgy az országgyűlés múltja, nem beszélve a választók iránti kötelező tiszteletről, mint ahogy az országgyűlés épülete maga, amely méltóságot tekint és sugároz, az azért abba az irányba kéne lökni bennünket, mindannyiunkat, hogy emelkedettebben viselkedjünk, mint ahogy az utcán vagy a kocsmában szokás.
Melyek voltak a legfontosabb törvények ebben a ciklusban? Ön szerint?
Mindig a költségvetési törvény a legfontosabb, amit éppen a mai napon fogadtunk el, tehát most volt a végszavazás délután, hiszen ezt határozza meg a következő esztendő pénzügyi, gazdasági kereteit. Azt, hogy mennyit kapnak a családok, a vállalkozásoknak milyen adókörnyezettel kell szembesülniük, milyen béremelésre számíthatnak a közszolgálatban dolgozók, vagy egyáltalán milyen fejlesztésekre kerül egy sor a különböző ágazatokban, az oktatásügyben, vagy a honvédelemben, vagy az egészségügyben. Tehát ez a legfontosabb törvény, ehhez képest minden más lényegtelen. De azért voltak itt ugye nagyon érdekes, izgalmas idők a migrációval kapcsolatban. A jogi határzár kiépítése, tehát a határzár határvédelem teljesítételeiről szóló törvény volt a legfontosabb az én megítélésem szerint, hiszen ma ez a legsúlyosabb kihívás, ami Magyarország, illetve az egész Európai Unió előtt áll.
Voltak olyan jogszabályok, például a kétharmados részeit nélkülözni kénytelen plakáttörvény, ami a napi politikai küzdelem eszközének látszik. Ez törvényszerű, helyesnek tartja, vagy nem?
Hát inkább törvényszerűnek, mint helyesnek. Hozzáteszem, hogy azért nem abban az értelemben kell ezt, vagy fogadom el ezt a minősítést, hogy ma így, holnap amúgy, hanem azért van ennek egy tendenciája, ami a közélet, mármint a mostani kurzus törvényalkotásának van egy tendenciája, ami a közélet megtisztítása irányába hat, vagyis hogy minél inkább szűkítsük azokat a lehetőségeket, amelyek esélyt teremtenek arra, hogy bizonyos gazdasági érdekcsoportok foglalhassanak egy-egy pártot. Tehát ha összehasonlítja ma valaki azt, hogy mennyibe kerül egy választási kampány, és ennek a költségnek mekkora részét finanszírozza az állami költségvetés a pártok számára, azaz, hogy az állami költségvetésből lehetséges-e egy tisztességes politikai kampányt egy választás előtt végigvinni, vagy sem, és összeveti ezt mondjuk a régmúltal, a 2010-et megelőző állapotokkal, akkor azt gondolom, hogy láthatja, hogy sokkal kevesebb pénz folyik ma el a politikai küzdelmek okán választási kampányokban, és ezeknek a pénzeknek a szinte döntő részét az állami költségvetésből teremthetik elő a pártok, és a plakátolás korlátozása is, ahogy korábban az elektronikus médiumokban történt választási hirdetésekre vonatkozó szabályozás, abban az irányba hat, hogy lehetőség szerint szűkítsük időben is a politikai kampányok terét, és értelemszerűen ez nyilvánvalóan szűkíti azt a lehetőséget is, hogy mondjuk egy politikai párt valamilyen gazdasági érdekcsoport lekötelezettjévé váljon, pont azért, mert egyébként szeretne minél jobban szerepelni egy választásban.
Látják ezt olyan fontos célnak, hogy neki mennek még egyszer, újból bevíve, hát ha megvan hozzá a kétharmad?
Hát miután láttam, hogy mi maradt meg abból a törvényből, amit mi benyújtottunk, vagy törvényjavaslatból, amit mi benyújtottunk, hát az agyvaság, tehát a sarkalatos törvényi részek miatt, amelyeket az ellenzék nem támogatott, és ezért nem fogadta el a parlament, egy tulajdonképpen értelmetlen betűhalmazzá alakult az elfogadott törvény. A köztársasági elnök úr ezt nyilvánvalóan nem tehet más, mint hogy visszaküldi az országgyűlés elé, és hát a frakció pedig nagy valószínűséggel ezt újra megpróbálja bevinni az országgyűlés elé, mert nem adjuk fel ezt a tervünket, célunkat, hogy összegyűjtjük azt a minimális kétharmadnyi támogatást a törvényjavaslat mellé, ami szerintünk helyes céljainkat elérhetővé teszi. Ami hozzáteszem egyébként, hogy megítélésem szerint az ellenzék egy részének a magukban megfogalmazott egyetértésével is találkozik, csak most valahogy valamilyen rejtésokból kifejezőleg az ellenzéken elhatalmasodott az a mánia, hogy teljesen mindegy, hogy a kormány mit mond, hogyha azt állítja a kormány, vagy a kormánypártok, hogy 2-2-4, és ezt kell megszavazni, arra is nem elszavaznak, mert úgy gondolják, hogy egymással versenyben állnak, hogy ki a radikálisabb ellenzék a Fidesz-KDNP-hoz.
Az ellenzék általában így szokott csinálni.
Nem mindig, tehát azért voltak jobb idők, amikor például mi is ellenzékben voltunk, 90-94, de akár 94-98 között is, amikor 72%-os MSZP-SZDSZ-es parlamenti többséggel ültünk ott szemben négy ellenzéki párt. Akkor is volt még módja, tere, lehetősége az értelmes vitáknak, és van, amikor úgy is szavaztunk, ahogy egyébként a józanész diktálta, nem pusztán abból kiindulva, hogy ellenzékből illik ellenezni azt, amit a kormány csinál. Tehát én nem adom fel azt a reményt, hogy egyszer még eljöhet az az idő, ami 98-at megelőzően már egyszer itt volt nálunk, azaz, hogy lehet normális párbeszédet folytatni, és lehet kompromisszumra is jutni adott esetben egy törvényjavaslat kapcsán.
A civil külföldről finanszírozott civil szervezetekkel kapcsolatos törvénnyel kapcsolatban már eddig két civil szervezet jelentette be, hogy nem fogják azt végrehajtani, nem regisztrálnak, de a befolyó bevételeiket ugyanúgy nyilvánosságra hozzák, mint eddig. Mit gondol erről?
Hát nem is értem azt, amit mondanak. Tehát, hogy veszi magának a bátorságot bárki, akár egy civil szervezetnek magát nevező alakulat, hogy egyszerűen nyíltan törvénysértésre buzdítson, illetve maga bejelentse, hogy nem tartja be a törvényeket. Tehát elnézést kérek, ha a törvényeket nem tartják be különböző okokra hivatkozva, nyilván nagyon sok mindenkinek lenne oka arra, hogy bejelentse, hogy ő már pedig mondjuk a büntető törvénykönyvnek a lopásra vonatkozó tényellását azért nem veszi figyelembe, mert ő máshogyan nem tud megélni, vagy nincs kedve máshogyan munkából megélni, és akkor inkább holnap is föltöri az üzleteket. Most ha valaki ezt bejelenteni, akkor ezek az emberek, ezek úgy gondolnak, hogy ez helyén való. Egy legitim törvényhozási aktus született egy törvény, amit mindenkinek be kell tartania, illetve be kell tartatnia, itt elsősorban az ügyészségre, illetve a bíróságokra gondolok, tehát meg lehet ezt persze csinálni, hogy valaki nem tartja be a jogszabályt, de annak van szankciója, és ezt a szankciót majd kénytelen is lesz elszenvedni abban az esetben, hogyha komolyan gondolja az adott civil szervezet azt, amit mond, nem pedig egy jópofa bemondásnak szánta mindössze.
Számol-e most olyan forgatókönyvvel, akár nemzetközi fejlemények, akár európai bizottsági eljárás, alkotmánybírósági döntés miatt, ami miatt rendkívüli ülést kell összehívni a nyáron valamikor?
Hát sem alkotmánybírósági döntés miatt, sem pedig nemzetközi intézmények döntései vagy véleménye miatt, semmilyen nemzetközi fejlemény miatt nem nagyon látom ennek az esélyét. Az előbb említett plakáttörvény lehet esetleg az, hogyha a köztársaság elnök úr ezt visszaküldi, és a frakció meg úgy dönt, hogy ezzel nem akar várni őszig, ami okán egy rendkívül ülést összehívhatnak, ha ezt kezdeményezik, akkor természetesen nekem ezt meg kell tennem.
De van oka a frakciónak azt feltételezni ön szerint, hogy ezzel nem lehet várni őszig?
Hát én erre most ebben a pillanatban nem tudok önnek választ adni. Azt kérdezte, hogy látok erre esélyt. Ezt a választ megadtam, tehát látok rá esélyt.
Őszi ciklus legfontosabb jogszabályait tervezetként legalább látja-e már?
A kormány minden ülésszak előtt letesz a parlament asztalára egy törvényalkotási program tervet, ami tulajdonképpen hát csak úgy tendenciaszerűen szokott megvalósulni. Tehát egyrészt a törvényjavaslatok egy része, amiről ez a program szól, az mégsem kerül az országgyűlés asztalára, viszont kerülnek olyan törvények is oda, amelyek nem szerepelhetek ebben a programjavaslatban, vagy előzetesben. Ez természetesen így működik. Az elmúlt 25 évben mindig így működött egyrészt, másrészt pedig az élet ilyen, tehát nem mindig azt szerint tudunk haladni a törvényalkotásban, ahogy azt előre eltervezzük. Amit én megkaptam, és amit látnak a képviselők az őszi ülésszakra vonatkozóan, azok között nincs olyan kiemelkedő jelentőségű, súlyú törvényjavaslat, mint amilyen az adott az elmúlt ciklusokban, ülésszakokban volt. Olyan meg különösen nincs, amelyiknek a politikai jelentősége olyan lenne, hogy kiélezett politikai viták váratók a törvényjavaslat benyújtása kapcsán, illetve elfogadása kapcsán. Tehát egy nyugodt ülésszakra számítok, mint ahogy a mögöttünk vagyott ülésszak is sokkal nyugodtabb volt, mint a korábbiak, összevetve akár a hasonló 2013-as tavaszi ülésszakkal, vagy a 2009-es tavaszi ülésszakkal. Ez egy kiegyensúlyozott, nyugodt ülés volt, minden politikai vita ellenére egyébként, ami ön is utalt, legyen szó a plakáttörvényről, vagy a civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényről. Tehát várom kíváncsian, hogy milyen újdonságok kerülnek az asztalra mégis. A meghatározó megítélésem szerint az lesz, ami eddig is volt, a kormány a családtámogatási rendszer kiépítése, finomítása kapcsán terjeszthet még be az országgyűlés elé különböző törvényeket. Én ezeket tartom egyébként a legfontosabbaknak. Ezeket kevés, hál' Istennek teszem hozzá, kevesebb politikai vita konfliktus övezi, bár nem ért feltétlenül egyet a kormány oldal az ellenzékkel, illetve viszont, hogy milyen irányba is kéne a családpolitikát vinni, de azért gondolom azt, hogy ez a legfontosabb, mert az európai, benne a magyar demográfiai folyamatok olyan gyászosak, olyan tragikusak, hogy szinte mindent ennek kell alárendelni, hogy ezeket a folyamatokat lelassítsuk, megállítsuk, és aztán megpróbáljuk egyszer újra a magyarországi demográfiai folyamatokat emelkedő pályára állítani.
De már másfél felé tart a reprodukciós arányszámunk. Ez van, messze van a 2-1-től.
Hát igen, ez tehát attól függ, hogy honnan nézzük, ugye a pohár félig tele, vagy félig üres, hogyha azt nézzük, hogy 2011-es mélypontról, amikor 1,3 alatt volt, tehát azt hiszem, 1,29 század volt a mutató, ahhoz képest most eljutottunk a másfélig, az 1,5-ig, akkor, és ezt mindössze néhány év alatt következetes, nem csak anyagi értelemben megvalósuló családpolitikával, hanem főleg következetes a családokról szóló pozitív kommunikációval el tudtuk érni, akkor van okunk arra, hogy bizakodjunk abban, hogy talán nem reménytelen az a küzdelem, amiben belefogtunk. De a másik oldalról még, ahogy ön is mondta, a 2,1-2,2-hez képest azért ez a 1,5 még nagyon-nagyon messze van, hogy azt mondhassuk, hogy talán minden jóra fordul egyszer. Ezt mondhatjuk, csak az a kérdés, hogy ez mikor következik be. Én bízom benne, hogy még talán annyi időt ad nekem a jó Isten, hogy egyszer még meglássam azt, hogy e tekintetben egy történelmi feladatot megoldottunk.
De többet fognak beszélni róla, vagy jobban megnyomják a ceruzát a csoknál?
Hát európai összehasonlításban Magyarország a bruttó nemzeti össztermékéből messze magasan a legjobbak között teljesít, ami a családtámogatási rendszert illeti, a demográfiai folyamatok befolyásolásra fordított források nagyságrendjét illeti, ez 4,7%, tehát a bruttó nemzeti össztermék 4,7%-át fordítja ma a kormány ezekre a célokra. Ez duplája annak, mint amit 2015 családtámogatásra fordítottak az akkori kormányok, ami szerintem egy óriási eredmény, de az a tapasztalat, azt hiszem, hogy köznapi tapasztalat is ezt mondja, hogy a pénz önmagában nem ér sokat, mert ha így lenne, akkor a nálunk sokkal jobban élő országokban nem ugyanaz lenne a helyzet, mint nálunk. De hát látjuk, hogy Németországban még rosszabb a demográfiai helyzet, mint Magyarországon, holott a németek azért elég jól élnek. Miközben Franciaországban, ahol meg hát ugyan nem élnek olyan jól, mint a németek, de azért sokkal jobban élnek, mint mi magyarok. Ott viszont többé-kevésbé jónak mondhatók, vagy az európai összehasonlításban mindenképpen jónak mondhatók a demográfiai mutatók. Hogyha megnézzük, hogy mi az oka ennek a különbségnek Németország és Franciaország között, vagy Magyarország és Franciaország között, akkor azt látjuk, hogy nem csak az a titka a viszonylag sikeres francia demográfiai politikának, hogy jelentős összegeket fordítanak ott is a családtámogatásra, a gyermekek nevelésére, vagy annak a segítésére, hanem egy hosszú távon kiszámíthatóan kormányváltásoktól függetlenül érvényesülő családpolitikáról beszélhetnek. Tehát nincs az, ami nálunk történt mindjárt a bokros csomaggal, hogy miközben az Antal kormány már látta ennek a problémának a súlyosságát, hiszen emlékezzünk rá, Fekete Gyula, aki az MDF elnökségi tagja volt, a legkorábban kongatta meg a harangot még az 80-as évek elején, hogy itt nagy baj készül. Tehát az MDF kormány is próbált valamit tenni, és akkor rájött a bokros csomag, ami nem is azzal okozott nagy kárt, hogy ténylegesen csökkentette a gyermeknevelésre fordítható összegeket, hanem tulajdonképpen azt üzente, és ez megmutatkozott a demográfiai mutatóinkban is egy pillanat alatt, azt üzente az embereknek, a fiataloknak, a családoknak, hogy nem fontos az állam számára, a közösség számára a gyermekvállalás. Ezt a hibát nem szabad elkövetni, tehát a kiszámíthatóság és az egyhangúság, az egyöntetű támogatás lenne a legfontosabb, és itt a politikán túl is nyúlnék. Ez vonatkozik minden társadalmi szereplőre, az egyházakra épp úgy, de azt hiszem, hogy velük van a legkevesebb a ilyen szempontból, mint a véleményformáló értelmiség elitre, az orvosokra, az ápolókra, akik találkoznak a várandós kismamákkal. Nem mindegy, hogy hogyan fogadják a úgymond terhes gondozóba a várandós kismamát a harmadik gyerekével, hogy örülnek együtt vele, vagy pedig éppensége bizonytalanságból lévő nő esetén, hogy most akkor megtartsa a gyermeket, akkor azt mondja, hogy ugye elveteti. Ezek élő példák, tehát ezek személyes példák, amiket én hallottam különböző helyekről sajnálatos módon. Sok minden, nem mindegy, hogy egy reklámba például akukáért egy gyermekes családmodellt súlykolunk-e, anélkül, hogy az emberek észrevennék, hogy egyfajta mintát súlykolnak a fejükbe, vagy mondjuk 2-3 gyerek jelenik meg, amikor egy család szereplője egy rövid reklámfilmnek. Tehát nagyon széles az a skála, amin érdemes a demográfiai problémák kezelésé kapcsán gondolkodnunk. Nem szabad leszűkíteni ezt az anyagiakra.
Elég jó élni ma Magyarországon ön szerint ahhoz, hogy az ember vállaljon, úgymond vállaljon harmadik gyereket?
Hát nézze, Albániában jobb.
Sose éltem ott.
Azért próbáljuk ki.
Elküldött Albániába?
Próbálja ki, hogy a bizonytalan abban, hogy ezt a kérdést megválaszolja. Próbálja ki. Albániában teljesen mások a demográfiai mutatók, miközben Albánia Európa egyik legszegényebb, hanem a legszegényebb országa.
De mi mindig Ausztriához mérjük magunkat, meg Európához.
Én értem, na de akkor megint visszajukadunk oda, ahol az előbb voltunk. Ausztriában biztos, ha jobb élni, és akkor több gyermek születik. Tehát az élet minőségét nagyon sokféleképpen lehet meghatározni. Ha leszűkítjük az anyagiakra, akkor egészen biztosan, hogy minden gyermek az kidobott pénz, már bocsánatot kérek, mert minden megszületett gyermek, amelyik önmagában nem keresőképes, már pedig nem lesz az legkevesebb 18 éves koráig, vagy még azon túl sem, az csökkenti a ránk eső jövedelem részt, amit szórakozásra, úgymond a jólétünkre el tudunk költeni. Tehát, hogy így fogjuk föl a jólétet, az élet értelmét, akkor nem jutunk sehová, és szerintem a probléma ilyen gyökerű kulturális, mentális természetű Európában. Ezért is van közös nevezőn a szegény Kelet-Európa és a viszonylag jólétben lévő Nyugat-Európa e tekintetben, ezen probléma tekintetében. Tehát ezen a mentalitáson kéne változtatni. Persze lehet ezt negligálni, és azt mondani, hogy ez nem számít, de akkor tudatában kell lennünk annak, hogy el fogunk tűnni. Mi magyarok épp úgy, mint lengyelek, németek, tehát az európai népesség egyszerűen a belátható történelmi távlaton belül, amit előre meg lehet jósolni statisztikailag, el fog tűnni a saját kontinenséről, és majd benépesítik mások ezeket az országokat. Az albánokat nem véletlenül említettem ide. A első világháború végén, tehát a trianoni békeszerződések idején ugyanannyi albán élt Koszovóban, mint amennyi magyar élt a Vajdaságban. Ma a Vajdaságban élők lélekszáma, ha jól emlékszem, az eredeti számokra a harmada, negyede annak, ami Trianonban még megszámlálhattunk. Az albánok pedig elvették Koszovót Szerbiától, tehát az egy önálló ország lett, azért, mert már bocsánatot kérek a durva fogalmazásért, de hát nem tudok most ebben a pillanatban jobbat kitalálni. Teleszülték Koszovót, kiszülték onnan az őslakos szerbeket, tehát a világ az ilyen egyszerűen működik.
Van-e már elképzelése arról, hogy a jövő évben a választás előtt, a kampányhónapokban hogy ül is ezen a parlament, mettől meddig?
Eleve február 15-én kezdődik az ülésszak, tehát hogyha nincs olyan rendkívüli ok, ami rendkívüli ülésszakot tesz indokoltá, és azt éppen nem december végén tódjuk hozzá az előző ülésszakhoz, hanem mondjuk előre kell hozni az üléskezdést, akkor mondjuk február 15-én indul az ülésszak, és szerintem valamikor március közepén le kell célszerű lezárni. Ugye, vagy áprilisban, vagy májusban lesznek a választások, mint ahogy az előző választási ekkor volt. Akkor éppen úgy emlékszem, hogy valamikor március közepén hagytuk abba a parlamenti munkát. Az elegendő is arra, hogy a okvetlenül szükséges még meghozandó törvényeket elfogadjuk, úgymond elvarjunk még egy-két szálat, hogy lezárjuk a ciklust, tehát ne hagyjunk félbe munkát, de nem érdemes a parlamentet egy permanens kampány szinterévé tenni egyik oldalról, a másik oldalról meg hát meg kell adni a képviselőknek a lehetőséget, hogy inkább ott kampányoljanak a saját választókerületükben, illetve azokon a településeken, ahol szeretnének indulni, a választókörében őket győzzék meg, és közvetlen módon, nem pedig a parlament plénumán, a médián keresztül mindössze.
Ön hogy látja, miről szólt ez a ciklus, ha a 2010-es az leginkább a válságkezeléstől látszott szólni? Ez a következő, ez miről szólt?
A mostani, aminek
nem vagyunk a végén.
Hát egyértelműen az emelkedésről szól, és arról, hogy egy pozitív perspektíva nyílik a magyar társadalom, a magyar nemzet előtt, és annak családjai, tagjai előtt. Én a 2002-2010 közötti sanyarú 8 esztendős időszakban szoktam ellenzéki képviselőként mondogatni, hogy 1998 és 2002 volt annak az országnak, ennek az országnak addig a legsikeresebb 4 esztendeje. Akár tudomást veszünk erről, akár nem, akár elfogultságnak bélyegzik ezt, akár nem. És 2010 és 14 között pedig azt mondtam, hogy a legeredményesebb ciklusa az volt az országnak a rendszerváltás kezdete óta. Ez alatt pedig azt értettem, hogy ugyan nem volt az életszínvonal tekintetében egyáltalán összemérhető a 98-2002 közötti gyarapodás lehetőségével mindaz, ami történt 2010 után, pont fordítva a leszakadást próbáltuk megakadályozni, meg az összeomlást próbáltuk elkerülni, de az, hogy ez sikerült abban a történelmi pillanatban, amiben tényleg a szakadék szélén tántorgott az ország, az felbecsülhetetlen jelentőségű értékű teljesítmény volt, tehát egészen a rendszerváltozással lehet csak összemérni. De most ennek az eredményei, hál' Istennek, beérni látszanak, tehát a 2014-18 közötti ciklus az arról szól, hogy különböző társadalmi csoportok, családosok, nyugdíjasok, különböző szakmák, hivatások léphetnek egyet előre, tehát nem is kismértékben, hanem jelentős mértékben emelkedik a jövedelem színvonaluk. akár az adócsökkentés, akár a rezsicsökkentés eszközén keresztül, akár pedig most már az életpályamodell a béremelések eszközén keresztül. Tehát 2018-ban egy olyan ország lesz itt, ami véleményünk szerint, meg céljaink, szándékaink szerint a választások küszöbén, amelyik magabiztosan tekinthet a jövőbe, elégedetten tekinthet az elvégzett munkára vissza, ami nem azt jelenti, hogy a saját léthelyzetére is elégedetten kell, hogy tekintsen, szó sincs erről, de arra a munkára, amit elvégeztünk 4 + 4 esztendő alatt, arra azt gondolom, hogy talán még büszkeséggel is vissza tudunk tekinteni, nem csupán elégedettséggel, és bizakodással tudunk a következő 4 esztendőbe tekinteni, mert Magyarország egy olyan régiónak lett a része, és egy olyan régióban tudott versenyképes maradni, amelyik egyébként az Európai Unión belül is a legversenyképesebb régió, itt a visegrádi 4-ekre, a közép-európai térségre gondolok. Tehát ez a 4%-os gazdasági növekedés, 4,1 vagy 2%-os gazdasági növekedés, ami az első negyed évben megtörtént, a várakozásokkal ellentétben azokon jóval felül, az azt mutatja, hogy talán a gazdaságban is elindult valami tartósan, egy olyan emelkedő pályára tudtunk ráállni, aminek nyilvánvalóan az emberek életkörülményeinek a javulásában is meg lesz továbbra is a következménye.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Aréna vendége.